Tehát szeretettel köszöntöm minnyájukat sorozatunknak a második előadásán, amelynek témája Jézus Krisztus születés története. Ugye ezt a Jézus életéről szóló sorozatunkat az első alkalommal a messiási proféciákkal kezdtük meg, amelynek során arról beszéltünk, hogy az Ószövetségben lévő több száz, körülbelül 200-300 Jézusra utaló profécia milyen szemléletesen szólt Jézus életéről, küldetéséről, és a Jézus életéről szóló sorozatnak is ezzel kell kezdődnie. Most azonban már rátérünk Jézus életére, tehát földi pályafutására, és a mai alkalommal a Jézus születésével kapcsolatos események értékelése lesz a témánk. De itt mindjárt egy nagyon különös dologra lehetünk figyelmesek a Biblia szerint. Milyen dologra lehetünk figyelmesek? Arra, amelyre az elmúlt alkalommal is már kezdtem rámutatni, hogy az Ószövetségnek az egyetlen idői proféciája, ez a Dániel 9. fejezetében található 490 éves jövendőlés nem Jézus születésére mutat rá, hanem Jézus fellépésének az évét, kereszthalálának az évét, a 3,5 éves működésének az idejét, és végezetül a Jézus halála és feltámadása után még a zsidó népnek megadott kegyelmi időt tárja elénk. Tehát amikor Isten előre adott időbeli kijelentést Jézus földi életéről, akkor nem a születésre helyezte a hangsúlyt, hanem a fellépésre, a felnőtt Jézus életére és szolgálatára, az önként vállalt áldozatára, és arra, hogy a zsidó nép meddig maradt még Isten választott népe. Mondhatnám azt is, hogy a Biblia hallgat Jézus születéséről, olyannyira hallgat az Ószövetség, hogy ennek a pontos időpontját nem tudjuk, de még az Új Szövetség alapján sem tudjuk. Ugye mi most hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogyha egy ember a világra születik, hát ha nem is a napját, de a hetét vagy a havát az ő születésének ismerjük. Jézus Krisztusnak azonban sem a születés napját nem ismerjük, a hetet sem, a hónapot sem, de az év is kétséges. Tulajdonképpen ebből a proféciából visszaszámolva, az alapján, hogy Jézus mintegy 30 éves volt, amikor időszámításunk szerint 26-27-ben fellépett, ebből visszaszámolva kapjuk 5 őszét vagy 4 tavaszát, amikor Jézus Krisztus megszülethetett. Na most hadd vessem fel önöknek ezt az első kérdést, hogy vajon mi az oka annak, hogy egy ilyen fontos személyiség, mint Krisztus, hogy az ő születésének a pontos idejéről a Biblia ennyire hallgat. Hogyha elolvassuk a 4 evangéliumot, csak János evangéliuma első fejezetében olvashatunk, de főleg Jézus testélételéről egy kiértékelést, ezt fogom majd először felidézni, de a 4 evangélium közül voltaképp csak 2 beszél Jézus születéséről, Máté az első és második fejezetében, és Lukács az első és második fejezetében. Tehát sem Márk evangélista, sem János evangélista semmit nem örökít meg Jézus születésének körülményeiből. Miért van ez? Miért ez a feltűnő hallgatás, amivel a Biblia körülveszi Jézus születését? Kedves hallgatók, itt egy döntő dolgot kell megértenünk, amit majd sorozatunk egyik későbbi előadása állít reflektorfénybe. Tudnék az, hogy a Biblia szerint nagy dolog ugyan a születés, bárki embernek a földre való születése, de nem a legnagyobb dolog ez. A Biblia a felnőtt korban való újjászületést, ez bibliai kifejezés, a felnőtt korban való gondolkodásmód megváltozását, tehát az újjászületését tekinti az ember élete legnagyobb eseményének. És tulajdonképpen, amit Jézus mondott Nikodémusnak, már most idézhetem, Jézus ezt mondta ennek a zsidó főembernek, amikor egyik éjszaka felkereste őt az ő kérdéseivel, Jézus egyszerűen ennyit mondott neki, ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. Tehát a testi születés önmagában még nem nagy dolog. Persze nagy dolog abból a szempontból, hogy egy kis gyermek a világra jön, mindannyian örülünk neki, megörökítjük ennek az idejét, de a legnagyobb dolog, amikor egy önző emberből önzetlen gondolkodású ember válik, tehát az újjászületés. És ezért nem beszél a Biblia Jézus születéséről. Mert nincs fontossága, nem lényeges. Nem az a fontos Jézus életében, hogy mikor látta meg a napvilágot, hanem az a fontos, hogy mikor kezdte el az emberekért való szolgálatát, és a legfontosabb, amit Jézus is így nevezett, hogy nem jött még el az én órám, vagy ezért az óráért jöttem a világra. Szóval Jézus ennyire hangsúlyozta, hogy az egész életében ez az óra a legfontosabb, ez Jézus Krisztusnak az erkölcsi győzelme a rossz felett, vagyis az önkéntes áldozata az emberért, az emberiségért. És ezt nagyon jó megjegyeznünk, mert később ugye az egyház történelemben egy bizonyos kultusza fejlődött ki Jézus születés történetének. Egy olyan kultusza, ami az ókori mitológiákból és vallásokból vette az indítékait, és ugye ezt helyezték december 25-ére, mint Jézus Krisztus születésnapját. Erre azt lehet mondani a Biblia szerint, hogy egy biztos, Jézus nem akkor született. Ugye, mert Palesztinában, amikor a pásztorok ki tudták vinni a nyájukat, és el tudtak menni oda ahhoz az istálóhoz Betlehem közelében, itt, tehát Dél-Palesztinában, Judea tartományban, ez biztos, hogy csak a tavasztól őszig levő időszak lehetett, mert különben ott is a télnek van foga, és a pásztorok télen ott sem tudják a nyájukat kihajtani a legelőkre. Ugye a december 25-i dátum, ahogy talán sokan önök közül is ismerik, a Szaturnáliák ünnepére helyezett Jézus születésnapja a római mitológiában és a perzsa mitrász kultuszban keresi az elődjét, és ez csak a IV. Század közepétől fejlődött ki. Tehát most mi a Bibliára vagyunk kíváncsiak, és a Bibliának a feltűnő hallgatása a pontos időpont körül már is egy nagy tanítás. Hogy Jézus életében ne ezeken a rövid fejezeteken akadjon fel a figyelmünk, ezek is fontosak, de Jézus életében a legfontosabb a fellépése, a szolgálata, a tanításai, az emberekért végzett működése, és a legfontosabb megérteni azt, hogy tulajdonképpen miért kellett neki meghalnia. Miért volt ez egy szükségszerűség? Nos hát ennyi bevezető után szeretném azért megindokolni, hogy a mai téma miért került ebbe a sorozatba. Ha ilyen röviden szólnak róla az evangélisták, miért került bele, miért kell erről mégis beszélni? Azért, mert Jézus Krisztusnak nem a születése a fontos, hanem így mondhatnám, a testélétele. Nem az a fontos, hogy mikor született és milyen körülmények között, ennek csak másodlagos jelentősége van, hanem a legfontosabb az, hogy miért lett az Isten emberré. Egy 12.-13. századi angol gondolkodó Canterbury Anselmus adta az egyik művének ezt a címet, Cur Deus Homo. Ez a három latin szó ennyit jelent, Cur Deus Homo, miért lett Isten emberré? És valóban ez a nagy kérdés. Semmelyik vallásban ezzel nem találkozunk. Ez a Bibliának és a kereszténységnek a nagy tanítása, hogy Isten a halhatatlan, az örökkévaló, a mindenható Isten a történelemnek egy bizonyos pontján emberré lett. De miért? Meg hogyan képzelhető el? Felfogható ez racionális gondolkodással? Megérthető ez? És mi ennek a jelentősége, hogyha megértjük? Nos hát erre utal János evangéliumának a híres prológusa. Ugye a Bibliánk is egy nagy prológussal kezdődik, ez a Mózes első könyvének, a Genezisnek a prológusa, ami úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, de az Új Szövetségben is van egy nagy prológus, ami szintén így kezdődik, ez az előszó, előhang, hogy kezdetben volt az ige. Ugye az ige a Bibliában Jézus Krisztusnak is a jelképe, és az egész Bibliának is az összefoglaló kifejezési formája, hogy ige. Ugye ez a bizonyos görög logos szó, amely jelent értelmet, tudást, ismeretet, de nagyon szépen fordította ezt Károly Gáspár, hogy ige, mert a magyarban ugye az ige az egy cselekvést jelentő szó, tehát miért lett Isten cselekvő erővé az emberi életben. Ennek a János evangéliuma első fejezetének néhány versét szeretném önöknek felolvasni. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ugye hatalmas nagy kijelentések, amilyen egyszerűek olyan súlyos nagy tartalmat közölnek, azt mondják Krisztusról, hogy Jézus kezdetben volt már. Tehát Jézus Isten. Jézus nem teremtmény, Jézus öröktől fogva létezett a mennyben, És az ige Istennél volt, tehát az atyával együtt volt a mennyben Jézus, mint ugyanolyan örökkévaló, ugyanolyan tökéletes teremtmény, mint a mennyei atya, és Isten volt az ige. Tehát ez a harmadik kijelentés, hogy senki félre ne értse, Jézus nem teremtmény. Jézusnak ugyanúgy élete van önmagában. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát Jézus Krisztus Isten, és az élete nem Betlehemtől kezdődik. Ugye ez az, amit oly sok ember, még keresztény is nem ismer. Ugye oly sokan úgy gondolják, hogy Jézus, amikor megtestesült és megszületett Máriától Betlehemben, hát akkortól fogva létezik, és egy bizonyos kultusszal veszik körül ugye Jézusnak ezt a világra jötték, nem gondolva arra, hogy Jézus egy örökkévaló, halhatatlan isteni személyiség. Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Még egyszer hangsúlyozza, hogy Jézus Betlehem előtt is létezett, és ő a mennyben egy volt az atyával, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Még ezt is elmondja Krisztusról, hogy az atyával együtt teremtett. És az atya ő általa teremtett világokat, a mi földünket is, az embert is Krisztus által teremtette. Tehát nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ugye egy csodálatos, határozott kifejezés. Ez nem ismer mellékutakat, vagy másféle értelmezést. Nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jézus Krisztus a teremtő Isten. Az az Isten, aki Betlehemben emberré lett, kis csecsemőként meglátta a napvilágot. Ő azelőtt már a mennyben létezett, és ő a teremtő Isten. Megakasztom most a folytatást, mert tudom, hogy sok emberben ott van a kérdés, hát hogy lehet ezt elképzelni, hogy Jézus már volt örök időknek előtte a mennyben, és aztán a történelmnek egy bizonyos pontján pedig ugyanúgy magzat állapotból kezdi a kifejlődését, ugyanúgy, mint bármely ember, 9 hónapig hordozta őt az anyja, megszülte, ugyanúgy, mint minden anya megszüli a gyermekét. Hogy lehet ezt elképzelni, és valahogy, hogy racionalista gondolkodással felfogni. Kedves hallgatók, azt szeretném mondani, hogy a Jézus születésében és testélételében valóban ez a legmegfoghatatlanabb dolog. Ez az, amire a Biblia nem ad választ, és részletes kifejtést nem tartalmaz, mert az valóban emberi ésszel valami felfoghatatlan dolog, hogy lehet az, hogy van már egy kész lény, méghozzá egy isteni lény. És az az isteni lény, mint egy, hát nem tudok más szót használni, csak azt, amit a mi századunkban használunk, hogy visszamegy, vagy visszaprogramozódik egy olyan állapotba, amelyből újra elkezdi a létét, és kihordja az édesanyja, és megszüli. Szóval ez biztos, hogy ezt emberi ésszel felfogni lehetetlen. Amikor 3 évvel ezelőtt itt elkezdtem ezt a bibliai sorozatot, hát nem tudom, hogy mennyire emlékeznek rá azok, akik itt voltak, de akkor utaltam önöknek arra, hogy a Bibliában egyetlen egy nagy kérdés, amit a Biblia nem részletez, és ez a teremtés kérdése. Isten nem részletezi a föld teremtését sem, nem részletezi Jézus testélételét sem, és nem részletezi az ember újjáteremtését sem az örök életben. Szóval a teremtés az a kérdés, amit a Biblia mint tényt állít az ember elé, de részletezni nem részletezi. Ebből valószínűleg arra következtethetünk, hogy mi emberek talán nem is tudnánk ezt felfogni. Az önzés, a rossz annyira beszűkülté tette az életünket és gondolkozásunkat, hogy az isteni világteremtést, vagy Jézusnak a testélételét, vagy az ember újjáteremtését, az örök életet, a föld újjáteremtését, ezt szinte nem tudnánk felfogni. A Biblia ezeket, mint megdönthetetlen valóságokat, tényeket tárja elénk, de többet erről nem mond. Most viszont egy nagyon fontos kijelentés következik, mert a prológusban, az első 14 versben a következőt olvassuk még. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Előre mondja János evangélista, hogy Jézus testélet eljött erre a földre, de a föld, a világ nem fogadta be őt. Az ember, az emberiség, mint tömeg, mint emberiség nem fogadta be Jézus Krisztust. Nem törődik Jézus Krisztussal. Így mondja ezt, hogy micsoda világosság Jézus élete. Ő benne volt az élet. Ő megmutatta, hogy mi az, hogy élet. Ő soha nem játszadozott a rosszal, ő soha az életet nem pusztította. Ő rá elmondhatta Pilátus, hogy íme az ember, elmondhatja János evangélista, hogy ő benne van az élet, de az a nagy emberiség, a nagy emberiség ezt a világosságot nem fogadja be. Mind a világ végezetéig csak egyes emberekben világít ez a világosság, akikre nézve azt mondja a 12. vers, hogyha azok pedig, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, és azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És a legfontosabb vers maga a 14., amellyel lezáródik ez a prológus, és az ige testté lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nos hát, kedves hallgatók, itt a legfontosabb kijelentés, hogy az ige testté lett. Mit is értsünk ezen a hallatlanul tömör kijelentésen, hogy az ige testté lett, hogy Jézus Krisztus testté lett? Ugye a Bibliában a test szónak van egy átvitt értelme. Ugye a test egyrészt konkrétan jelenti a mi fizikai testünket, de a Bibliában átvitt értelemben jelenti a mi meggyengült természetünket. Ugye a Biblia szerint mi mindannyian gyengén, erőtelenül jövünk a világra. Örököljük az őseinktől azt a meggyengült természetet, amit a lehető legrövidebben így lehet összefoglalni, hogy készségesek vagyunk a rosszra, és lusták vagyunk a jóra. Ez a mi természetünk hozadéka. Ezzel a természettel születik minden ember. És a Biblia itt nem kisebb dolgot állít, mint azt, hogy Jézus Krisztus is magára vette ezt az emberi természetet. Az ige testté lett. A görög nyelvben ennek egy külön szava van, ez a szárk szó, szemben a szóma szóval. A szóma szó az a tökéletes emberi természetet jelenti, szóma. A szárk szó az a meggyengült, a bűneset, Ádám és Éva bűnesete után meggyengült emberi természetét jelenti. És most szeretném egy pillanatra ábrázolni, bár nincs sok helyem a táblán, de a Bibliának alapvető fogalmait, amelyről itt még talán nem ejtettem annyira részletesen szót. Ugye a Biblia, amikor kimondja, hogy az ige testté lett. Ugye arra kell gondolnunk, hogy a Biblia szerint itt nem kisebb dolog ment végbe, mint Jézus is magára vette ugyanazt a gyenge, azt az erőtelen emberi természetet, amit mindannyian öröklünk anyánktól. És ennek a gyenge, erőtelen emberi természetnek mi a tulajdonsága? Ugye a Biblia szerint a természete mindenkinek gyenge és erőtelen és önző. És ez a természet, mondjuk jelezzem így az emberben, ez a természet mindannyiunkban meggyengült és mindannyiunkban énközpontú. De ez a természet nem lehet automatikusan úr fölöttünk. Mert minden embernek van egy belső ember. Jelképesen mondja a Biblia azt, hogy minden embernek van szíve, ez nem a testi szívre vonatkozik, hanem a gondolkodása, az akaratvilága központjára. Minden ember dönthet, választhat, meggondolhatja a lépéseit. És a probléma ott következik be, hogy a természetünk az mindig ostromolja ezt a belső embert, és a természetünk a belső emberen keresztül tud valamit csak véghez vinni, tehát önmagában nem. Tehát amikor az én öröklök egy természetet, mondjuk egy haragos természetet, én csak akkor fogok haragos lenni, és akkor fogok megsérteni egy embert, hogyha a természetem győzelmet arat a belső emberem, mint egy rábírja arra, hogy én a másik embernek vágjak oda. És sajnos minden emberi életben a természet, ahogy felnövekszik az ember, kezdi meghódítani a belső embert, kezdi rábírni, hogyha haragos vagyok, akkor úgy nyilvánuljak meg, ha irigy vagyok, akkor úgy nyilvánuljak meg, ha ilyen és olyan vagyok, akkor amúgy nyilvánuljak meg. Tehát a lényeg az, hogy a természet rábírja a belső embert, hogy tegye meg a rosszat, és megtesszük a rosszat. És nincs olyan ember, aki ne tenne rosszat az életében, azért, mert a természetének nem tud ellenállni. Hogy mikor következik be az első tudatos rossz, ugye azt nem tudjuk, de attól fogva hibák és vétkek özönével van tele az életünk. És a Biblia azt mondja, hogy ezért vagyunk mi önző emberek, nem azért, mert a természetünk gyenge és erőtelen, hanem azért, mert mi a gondolkodásunkban, a belső emberünkben is utat nyitunk ennek az önzésnek, és tesszük az önzés cselekedeteit, és így egy önző, így egy negatív, egy önző jellem fejlődik ki minden egyes emberben. Nos hát miért olyan nagy ez a kijelentés, hogy az ige testé lett? Mert Jézus Krisztus is ezt a természetet vette magára. Tehát Jézus Krisztus is megszületett Máriától, földi édesanyától. Jelzi Máté és Lukács evangéliuma a nemzetség táblázatát is Krisztusnak, és ott megnézhetjük, hogy milyen emberi ősei voltak ugye Máriának az anyai ágán. És az emberi ősei között bizony csetlőbotló királyok, mint egy Dávid, vagy egy prostituált, mint egy Ráháb. Jézus ősei nem voltak jobbak, mint bármelyikünk ősei. És Jézus magára vette ezt az emberi természetet, az ige tehát testé lett, de most tessenek figyelni. Jézus, amikor felnövekedett, már gyermek és ifjú korában, mindig határozottan ellenállt a természete késztetéseinek, őt is ostromolták a természete késztetései. De Jézus olyan erős belső embert fejlesztett ki magában, hogy mindig vissza tudta verni a természetének az ágálásait, és Jézus soha rosszat nem követett el. Jézust is ugyanúgy ostromolta a természete, amikor fáradt volt, amikor gyenge volt, ugyanúgy próbálta rábírni arra, hogy most tegyél valami rosszat. És ez az életének éppen a legvégső napjaiban csúcsosodott ki, amikor Jézust megverték, gyötörték, megalázták. Ha csak egy szempillantás erejéig Jézus visszavágott volna, vagy rosszat tett volna, a Biblia szerint nem lehetne megváltó. Ilyen hatalmas, nagy tétje volt az ember megváltásának. Jézus Krisztusnak szükségképpen kellett felvennie ugyanazt a természetet, amelyben mi élünk, mert ha Jézus csak úgy jött volna a mennyből, és nem Máriától születik meg, földi anyától, hanem csak a mennyből érkezik, mint megváltó, nyugodtan mondhatnánk, nem lenne megváltás. Mert megváltani az embert úgy lehet, hogy arra a szintre helyezkedjék az Isten, amilyen szinten van az ember, és mi mindannyian rossz természetet öröklünk, és ismerjük a rossz természetünket, és az a megváltás, ha valaki nekünk megmutatja, hogy a rossz természetünket le lehet győzni. Hogy nem szükségszerű mindig megadnunk magunkat a természetünknek, tehát ez a folyamat, hogy a természetem diktál, a belső emberem engedelmeskedik és teszem a rosszat, ez megfordítható. A természetem mindig diktálni fog, ugye a Biblia szerint haláláig végigkíséri az embert a természete, és a természetünk soha nem lesz jobb, ugye, mert ezt örököljük, tehát ez egy adottság, hogy úgy mondjam, ez benne van a génjeinkben. Ugye azért mondja a Biblia, hogy test meg tag átvitt értelemben a természetre, mert külsőképp ez meglátszik, mindenki meglátszik, hogy hol miben önző. De a Biblia azt mondja, hogy az a nagy evangélium, Jézus Krisztus ezért jött el a földre, hogy ezt a folyamatot, hogy a természetem diktálni akar, a rosszra akar vinni, beleegyezésre akarja rábírni a belső ember, tegyem a rosszat, ez megfordítható. Hogyha belül hitáltal az ember annyira megerősödik, hogy a természete hiába mondja, hogy most legyél ilyen és legyél olyan, belülről az ember ezt visszaveri. És kedves hallgatók, ezért van óriási jelentősége annak, hogy Jézus Krisztusról azt mondja a Szentírás, hogy az ige testé lett, illetve lefordíthatjuk már így, hogy az ige meggyengült emberi természetté lett, mert mi mindannyian mi miatt szoktunk panaszkodni. Mi mindannyian amiatt panaszkodunk, hogy hát én ilyennek születtem, nekem ilyen a természetem, én nem tudok más lenni. Hát Jézus Krisztus éppen azért jött el a földre, hogy az ember más tudjon lenni. Mint említettem, nem a természetet cseréli ki Krisztus, hanem megmutatja azt, hogy a természeten győzedelmeskedni tudunk, és teljesen legyőzhetjük azt. Csak egészen zárójelben szeretném megjegyezni, nagyon, nagyon érdekli az embereket az úgynevezett eredendő bűn problémája. Csak nagyon röviden egy kicsit hadd mondjam el, hogy a Biblia milyen véleményt nyilvánít ebben a kérdésben. A Bibliában ez a kifejezés, hogy eredendő bűn nincsen benne, és jó, hogy nincsen benne, mert félrevezető kijelentés. Mert a bűnről nekünk mi jut eszünkbe? Személyes vétek. És ha valaki azt mondja, hogy az ember eredendő bűnnel jön a világra, ez tévedés, mert egy kisgyermeknek, egy csecsemőnek nincs személyes vétke. A Biblia ilyen kifejezést nem használ, hogy eredendő bűn. De a Biblia használ ilyen kifejezést, hogy gyenge az ember, hogy az ember beteg, hogy az ember erőtelen. Így is fordítják a Bibliák, hogy gyarló. Most ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy az ember valóban egy születési hátránnyal, egy kivétel nélkül születési betegséggel jövünk a világra, Mert a génjeinkben van az én központuság. Ezt kaptuk az őseinktől, ez egy szerencsétlen örökség. De erről mi nem tehetünk. Erre azt mondja Pál apostol a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy az Isten meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Tehát Isten ezért senkit nem kárhoztat. Isten azért senkit nem kárhoztat, hogy embernek született Ádám után. Gyenge természettel született. Isten azt mondja erről, hogy ő meg tud indulni ezen az erőtelenségünkön, ezen a gyengeségünkön. És Isten azért küldte el Jézus Krisztust a világra, hogy megmutassa, hogy Krisztus bemutassa, hogy mi, ha mi megerősödünk ebben a belső emberben, ha mi felfogjuk a titkát annak, hogy hogy lehet legyőzni a természetünket, mert Jézus életében és az egész sorozaton ezt fogjuk majd látni. Jézus hogy győzte le a természetét? Emberi természete volt neki is, mint nekünk. Neki is le kell legyőzni, ha nem győzi le, elbukik. És ez az evangéliumnak a veleje, ezért kell beszélnünk Jézus testéléteréről, de mondom a testélételnek a kérdéséről, mert látnunk kell világosan azt, hogy Jézus Krisztus valóban a mi emberi szintünkre jött le, ezért kellett Máriától, földi anyától megszületni, ezért mondják el a bibliai nemzetség táblázatok az őseit, ugye nem szószaporításban, hogy ezért, hogy lásd meg ember, ugyanúgy megszületett, mint hogy te beleszületsz egy bizonyos ősök láncolatába. És ugyanolyan erőtelen természettel született, de a Bibliában tehát ezt találjuk, nincs eredendő bűn, de van egy eredendő gyengeség. És bűnről csak akkortól fogva beszélhetünk, amikor én belül először beleegyezem a rosszba. Hogy ez kinél, mikor jön el, ez fogalmunk sincs. Senki nem tudja visszapergetni ezt az időpontot. De minden esetre bűnről, vétekről akkor beszélhetünk, amikor egy ember átlátva a környezetet, a körülményeket, amikor a döntésének, választásának teljes tudatában van, és dönt valamit rosszul. Noha dönthetett volna jól is. Akkor beszélhetünk bűnről. Isten ezért nem kárhoztatja az embert, Isten azért sem kárhoztatja, tulajdonképp vádolja az embert, hogy az ember rosszul dönt, hanem Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megmutassa az embernek, hogy hogy lehet jól dönteni. Hogy lehet a természetet legyőzni. És ezért van, mint említem önöknek most már sokatszor, nagy jelentősége annak, hogy Jézus Krisztus miért lett emberré. A 37. Zsoltár 27. verse ezt mondja, kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és akkor megmaradsz örökké. Itt nem kisebb tét forog kockán, mint az, hogy hogyan lehet az ember örökké való lény. Hogyan juthat el az ember örök életre. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és akkor megmaradsz örökké. A Bibliának ez a hatalmas evangéliuma és ígérete, hogyha megfordul ez a folyamat az életünkben, és hitáltal le tudjuk győzni az öröklött természetünket, és kerülni tudjuk a rosszat, és jót cselekedni, akkor az embernek reménysége lehet az örök életre, mert bár itt meg kell halnunk, ugye a sok-sok bűn természetes következményeképp kell meghalnunk, és ezt Isten senkinél nem függeszti fel, de Isten az ítéletben igazzá nyilváníthatja az embert. Megmaradhat öröki az ember. Máté evangéliuma első fejezetéből felidézni Jézus Krisztus születés történetét, tehát Máté első fejezetében a 18. verstől olvasom. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatott a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta ő titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent néki mondván, József Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól, ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tőn, mint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette, és nem ismerte őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak. Nagyon fontos és érdekes történet ez. Ugye mindannyiunk előtt világosan állhat a valóság, hogy volt két egyszerű ember, ugye az északi országrészben, Názáretben, ugye itt van ez a Galilea tartomány, amelynek Názáret nevű városában élt József az Ács, és aztán a jegyese, a menyasszonya Mária. És egyszer csak, ugye gondoljuk magunk elé ezt a történetet, ugye már készülnek az esküvőre, és Mária terhes. Ugye mit gondol ilyenkor valaki, aki udvarol a másiknak? Ugye mi volt Józsefnek az első gondolata? Ugye hát minden ember félreléphet és hibázhat, és József úgy gondolta, hogy Mária hűtlen volt hozzá, és talán valaki mással van kapcsolata, attól terhes. De azt olvastam, hogy József igaz ember volt. Nem akarta gyalázatba keverni Máriát. Milyen szép megfogalmazás, hogy nem vádolta, nem csinált ugye jelenetet, vagy nem tudom én, botrányt, hanem szépen az értésére akarta adni, hogy hát ha így áll a dolog, akkor a mi útjaink ketté válnak, el akarta őt bocsátani, fel akarta bontani a jegyességet. És akkor megjelenik egy angyal, és tudomására hozza Józsefnek, hogy nem embertől van ez a terhesség, hanem a Szentlélektől fogantatik ez a gyermek. Hát itt van az első mozzanat, amit meg kell magyaráznunk. Ne tessenek azt gondolni, hogy csak a 20. században csúfolódtak és csúfolódnak olyan sokan ezen a jeleneten. Ha valaki visszanéz az irodalom történetében, azt láthatja, hogy már a középkorban írtak olyan színpadi játékokat, amikor azon élcelődtek és gúnyolódtak, ugye a nagy középkorban, ami állítólag a keresztény középkor volt, de hát persze sok köze nem volt az igazi bibliai kereszténységhez, szóval azon gúnyolódtak, hogy hát a Szentlélek hol ment be Máriába, fülén vagy esetleg más részein, kifejezetten gúnyolódó, csúfolódó darabokat írtak. Kedves hallgatók, olyan megdöbbentő, hogy a Biblia hiánya milyen gondolkodási bukfenceket tud előidézni. Mert ha valaki a Biblia alapján ezt végig gondolja, annak semmiféle kételje nem lehet a dologból. Miért? Mert hogyha az eddig elmondottakat elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus Isten és élt már Betlehem előtt is, akkor most mondják meg, hogy Jézus Krisztus teremthette volna, nemzhette volna egy férfi? Hát Istent ember előállíthat, hogy így mondjam. Tehát a józan paraszti ésszel, a józan logikával lenne ellentétes, ha a Biblia úgy mutatná be Jézus születését, hogy született Józseftől, ő volt az édesapja. Hát ez lehetetlen. Tehát ha valaki ezt végig gondolja, hogy Jézus Betlehem előtt élt már, ő Isten volt, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, akkor ezt a csodát, hogy Jézus visszamenjen magzat állapotba, csak Isten tudta véghez vinni a Szentlélek által, nem? Hát Jézus nem születhetett emberi apától, ha akart volna, akkor sem. Ehhez nem kell hit, nem kell vallás, ehhez józan ész kell, ami tud tárgyilagosan gondolkodni. Hát Istent ember nem teremthet. Akkor lenne a Biblia illogikus, akkor lenne a Biblia borzalmasan az értelem ellen, ha úgy adna elő a történeteket, hogy élt két ember, és akkor Józseftől született Máriának egy gyermek. Hát ez értelmetlen lenne. Tehát nagyon szeretném önöket késztetni arra, hogy tényleg a gondolkodása, a tiszta, világos, egyszerű gondolkodás. Ehhez mondom, nem kell hit, meg vallás, meg kereszténynek lenni. És milyen érdekes, hogy keresztény tömegek nem tudják ezt a kérdést elhelyezni a gondolkodásukban, és hogy említettem, a középkorban, ugye a nagy keresztény középkorban ez csúfolódás tárgya volt. Ennyit erről a kérdésről, de most menjünk tovább. Gondoljuk el ezt a jelenetet. Egy angyal megjelenik Józsefnek, és elmondja neki azt, hogy ne bocsásd el a feleségedet. Mert igen, ő terhes, ő viselősnek találtatik, ahogy mondja a fordítás, de a Szentlélektől van ez. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy előfordult már ilyen a világtörténelemben, hogy valaki így született volna meg, hogy nincs emberi apja? Soha nem fordult elő, és valószínűleg még világ a világ, ilyen nem is fog előfordulni, hogy egy gyerek világra jöjjön úgy, hogy ne legyen neki testi értelemben apja, aki nemzette őt. ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy milyen hit kellett, hogy legyen Józsefben, a nevelőapában, hogy ezt elfogadja. Ismét csak látjuk azt, hogy a Biblia mit nevez hitnek. A Biblia azt nevezi hitnek, amikor az ember hisz az Isten szavának akkor is, ha minden más ellent mond az Isten szavának. De mivel Isten mondja, és Isten soha nem hazudik, és Isten mindig igazságot állít, ezért én akkor is hiszek az Isten szavának, hogyha a környezetem azt mondja, hogy ez nem így van, vagy hogyha az egész világ azt mondja, hogy nem így van. Szeretném önökkel ezt egy bibliai példával alátámasztani. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, mindjárt a legelején találkozunk Noé történetével. Nagyon meg kell figyelni a bibliai leírást, mert aki nem figyeli meg, az nem tudja kihüvelyezni itt a legmélyebb tanítást, hogy Noéban milyen hit volt. Mert Mózes első könyve 6. fejezete azt mondja Noéról, hogy ő igaz, hívő ember volt. Miben mutatkozott ez meg? Noénak is olyat mondott az Isten valamikor, amit sem Noé nem tapasztalt addig, se senki ember. Tudnék, az Isten azt mondta neki, hogy esőzés fogja elpusztítani a földet. Eső fog hullani az égből, és a föld, ugye az özönvíz során a földi növénytakaró elpusztul. Azért kell figyelmesen olvasni a Bibliát, mert a Szentírás elmondja, hogy Noé idejéig nem volt eső. Ugye a Biblia nem természettudományos könyv, de milyen érdekes, hogy ez benne van, hogy a föld teremtése után pára harmatozta be a földet, tehát nem ilyenek voltak a folyamatok, mint most látjuk, hogy égzengés, mennydörgés, eső, aztán kánikula, füllettség, nem. A földnek volt egy nagyon természetes, egy nagyon nyugodt cirkulációja, ugye, ami a nedvességet illeti, pára harmatozta be a földet. Noé idejéig senki ilyet nem látott, hogy eső. Most meg Isten azt mondja Noénak, hogy Noé, eső, megnyílnak az ég csatornái, és a földet beborítja az özönvíz. És Noé ezt Istennek elhitte, pedig sem ő nem tapasztalta soha az életben, se senki, se a családja, se az akkori emberiség, senki nem tapasztalt ilyet. És a Biblia azt mondja, hogy az a hit, amikor egy ember hisz az Isten beszédének. És ugyanez a hit volt Józsefben is. Sőt, mondhatnám, hogy ez sokkal nagyobb hitet igényelt, mint Noé részéről a hit. Tehát Józsefet ne egy olyan egyszerű, szürke embernek lássuk. A Biblia szerint József a hitnek egy hatalmas képviselője. Az emberi történelemben a hitnek egy hatalmas képviselője. Mert sem addig, sem azután ilyen nincs, hogy valaki megszülessék e földre, és csak anyja van neki, és apja nincsen. De mivel Isten azt mondta, hogy a Szentlélektől van ez, hogy nyugodjál meg, senki nincs a dologban, senki harmadik nincsen, vedd el nyugodtan Máriát, ő hűséges hozzád, ő szeret. És József hitt az Istennek. Tessenek ezen úgy mélyebben elgondolkozni. Mert micsoda hit volt szükséges ahhoz, hogy József ez önmagának is letisztázza, a környezetének is, mindenkinek, hogy igen, ő elveszi Máriát, mert ő biztos a fedhetetlenségében. Mert Mária ugyan gyermeket vár, és ő tudja, hogy nem tőle van a gyerek, de az a gyermek a Szentlélektől fog születni. Tehát nagyon jól meg tudjuk jegyezni itt a Máté evangéliumát olvasva, hogy itt a hitnek egy páratlan megnyilatkozásáról van szó, és ne is felejtsük el a hitnek ezt a definícióját, ezt a meghatározását, amit a Biblia ad róla, a hit egyenlő bizalom az Isten szavában. A hit egyenlő az Isten ígéretében bármi legyen is, az Isten beszédében bármit állít is, abban hiszek, azért, mert az Isten az Isten. Az Isten soha senkit félre nem akar vezetni. És ezek után szeretnék rátérni a másik főszereplőre, hadd beszéljek az édesanyáról. Mert Máriának nem kisebb hitre volt szüksége, mint Józsefnek, közel hasonló hitre, mert ugyan melyik anya szült így gyermeket a világra, aki nem férfitől kapta azt a magot, azt a gyermeket, hanem a Szentlélektől van ez. Lukács evangéliuma első fejezete azért lett híressé, mert a legtöbbet itt olvashatunk Máriáról, tehát Jézus Krisztus földi édesanyjáról. Hadd olvassam fel Lukács evangéliuma első fejezetéből a 46. verstől Máriának a hálaénekét, ami bepillantást enged abba, hogy Máriában milyen hit volt. Szóval itt ebben az előadásban még mindig nem Jézusról beszélünk, a főszereplők azok még, de nyilván egy kis csecsemő körül azok kell, hogy legyenek a főszereplők, akik ő körülötte voltak. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reá tekintett az ő szolgáló lányának alázatos állapotára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzedékek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívű gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott volt a mi atyánknak Ábrahám iránt, és az ő magva iránt mindörökké. Kedves hallgatók, ebből a magnifikátból kiderül, hogy Mária döbbenetesen ismerte az ószövetségi proféciákat. Ugye az utolsó versben azt olvastam, hogy visszautalt, hogy Ábrahámnak adott már Isten ígéretet a megváltó születéséről, és Mária annyira várta a megváltót, most nem testileg értve ezt, hanem lelkileg. És Mária annyira tudta a proféciákat, és fel is idézte ezeket, hogy ezért tudta elfogadni az ő kiválasztottságát, mert szintén hitt az Isten szavában. Máriának a hite mellett azonban még egy döntő kifejezés van ebben a magnifikátban, és ez az alázat. Mit is tanít a Biblia az alázatról? Szeretnék rögtön mindenkit megnyugtatni, hogy a Biblia nem azt mondja az alázatról, hogy az valami megkunyászkodás, vagy valami elvtelen hódolat valaki előtt. A Biblia azt mondja, hogy az alázat az értelmes tisztelete az Istennek. Az alázat az nem valami csúszás, mászás, vagy valami külső szolgai hódolat, hanem az alázat az értelmes tisztelete és megbecsülése annak, aki nagyobb nálam. És ezért tudta Mária elfogadni az ő kiválasztottságát, ezért mondta azt, hogy Isten hatalmasokat ledönt trónjaikról és alázatosokat magasztalt fel, mert itt ismét lehetne idéznem Goethének azt a halhatatlan mondását, amikor azt mondta, hogy kevés ember jut el arra a csúcsra, hogy megalázza magát. Nagyon igaza van. Az emberi életünknek az a legmagasabb csúcsa, ha az ember fejet tud hajtani az igazság előtt, és egy lény előtt, aki maga az igazság. Kevés ember jut el arra a csúcsra, hogy megalázza magát. Igen, mert az ember büszke, az ember magabízó, az ember természetében ott van az én központuság, ez mint a ragályos betegség, vagy mint a rák, átterjed a belső emberre is, és minden ember úrnak és valakinek akarja hinni magát. Isten ilyeneknek nem tud adni semmit. Befejezésül hadd szóljak pár szót Jézus születésének körülményeiről, illetve a körülményekben levő tanításról. Lukács evangélium a második fejezetében az első 7 verset olvasnám fel, tehát így jutunk a végére a táblán is jelzett igehelyeknek. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mentek azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És lőn, hogy mikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és szült az ő elsőszülött fiát, és bepújálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Kedves hallgatók, itt is meg vagyok győződve, hogy szinte hát mindenki, elnézést, hogy ilyen szót mondok, az unalomig ismeri talán ezt a körülményt, ugye, elmennek Betlehembe, nem fogadják be a város szélén, istáló, ott szüli meg, pólyába helyezi, betakarja, jászolba teszi, De most nagyon komolyan mondom azt, hogy erről a nagyon egyszerű történetről, amit szinte mindenütt felidéznek évente, és a szekularizált világ is felidéz tulajdonképpen, hát nem csak egyházak, hanem rádió, tévé, stb. Évenként egyszer ezt felszokta idézni. De nagyon komolyan mondom, hogy ennek a jelentőségét, hogy ez miért történt így, én még nem hallottam. Sem rádióban, sem televízióban, sem újságokban nem olvastam. Miért volt erre szükség? Miért történt ez így? Holott ennek van a jelentőség, hogy úgy mondjam, ez a veleje, a többi csak a díszlet. Hogy valaki itt lakik Názáretben, de a Dávid városából való, és a Dávid király ugye a déli országrészből, Benyámin, illetve Júda törzséből származott, és Betlehembe mentek az összeírásra, mert akkor az volt a szokás, hogy mindenki ott irattassék be, onnan származott. József is és Mária is Dávid házából származott, ezért lemennek Betlehembe. De miért történik ez így? Miért kell az emberiség megváltójának egy ilyen nyomorúságos körülmények között meglátni a világot? Kedves hallgatók, itt van a megoldás. Jézusnak semmi előnye nem lehetett hozzánk képest. Jézusnak a születés története azért volt ennyire kimért. Azért történt mindez így. Mert Jézusnak semmi nem előnye nem lehetett az emberhez képest. Jézusnak ugyanolyan természetben kellett eljönni, és ugyanazt a természetet kellett örökölni az édesanyjától. De a körülményekben sem lehetett előnye senki emberhez képest. Nyugodtan így mondhatnánk, hogy éppen, hogy meg tudott születni. Annyira nyomorúságos körülmények között született Krisztus. Gondoljuk meg, hogy azért embereket általában hát nem a város szélén egy hideg pajtában szoktak napvilágra hozni. Éppen, hogy meg tudott születni. Aztán utána azt olvashatjuk, Jelenések könyve 12. fejezetében van Jézus életéről ez a döbbenetes profécia, hogy ahogy ő megszületett, ahogy az asszony megszülte a gyermeket, János apostol ezt látta látomás formájában, hogy egy veres sárkány állott előtte, és ahogy születik a gyermek, szeretné elragadni, felfalni és megölni. Mire utalt ez a visszatekintő látomás, amit János látott Pátmos szigetén? Hogy ahogy megszületik Jézus, és jönnek a napkeleti bölcsek, és tudakozódnak Heródestől. És Heródes hivatja a papokat, és azok megmondják, hogy igen, Betlehembe kell megszületni, igen, ez a messiás időszak, most kell megszületni a messiásnak. Mit mond Heródes a bölcseknek? Menjetek el, és mondjátok meg, hogy tényleg valóban ott megszületett, hogy én is elmehessek. Hát ha valóban ők a megváltót hitték volna, és várták volna, a papokkal együtt azonnyomban el kellett volna menniük, de ők nem mentek el. Heródesben már ott volt a gonosz terv, és amikor nem jöttek vissza ezek a bölcsek, kiadta a rendeletet, hogy Betlehem környékén, ugye helyes fordítás szerint nem kettő, hanem egy évesnél kisebb gyermeket meg kell öletni. Jézus úgy jött el a világra, úgy született meg egyszerű körülmények között, és olyan történelmi helyzetben, amikor egy diktátor volt az országnak a vezetője, és ki akarta irtani már a kisgyereket. És aztán utána, amikor megmenekült, ugye itt is angyal segítette Józsefet, hogy Egyiptomba menekülhessen a gyerekkel, de amikor meghalt Heródes, és a megmenekült Krisztust visszaviszik, most már nem Betlehembe mennek a szülei, hiszen olvastam, hogy az északi országrészből, Názáretből valók voltak. Kérem, János evangélium első fejezetéből Názáretről is olvashatunk egy sort. Azt mondja ott Nátánael, Jézusnak egy későbbi tanítványa, hogy jöhet-e valami jó Názáretből. Názáret az egy olyan hírhet város volt, amiről ez a közmondás járta akkor az országban, hogy jöhet-e valami jó hír Názáretből. Hát most nem tudok hirtelenében mondani olyan magyar várost, hát tessék mindenki gondolkozzon ezzel, hogy van-e olyan magyar város, ami olyan rossz hírben áll, amiről azt tudjuk mondani, hogy hát ott mindenhol, de ott én nem szerettem volna megszületni. Jézus Krisztus így született, Jézus Krisztus élete kockán forgott már a csecsemőkorban, és Jézus Krisztus neveltetése egy olyan városba volt, amelynek a lakói közmondásosan kemény, durva, közönséges emberek voltak. Jöhet-e valami jó hír Názáretből? Miért történt mindez? Azért történt mindez, mert Jézus Krisztus ezáltal lehet megváltó. Mert ha valaki azt mondaná Krisztusra, hogy hát igen, ő a palotában látta meg a napvilágot. Neki milyen csodálatos neveltetése volt. milyen gazdag szülei voltak, milyen kiváló országrészben és történelmi helyzetben nevelkedhetett fel. Hát ha valaki ezt elmondhatná Jézusról, akkor Jézus és az ember között tágulna, ugye a távolság hatalmas lenne. És akkor minden ember azt mondhatná, könnyű volt Jézusnak. De nem mondhatja így egy ember sem. Jézus felvette a mi gyenge, erőtelen természetünket, és Jézus életútján olyan állomásokat látunk, amelyeknél mindegyiknél el lehet mondani, hogy én jobb körülmények között születtem, én talán egy kicsit tehetősebb családban nevelkedtem, hiszen olyan szegény volt József és Mária, hogy egy pár gerlicét tudtak csak áldozatul vinni a jeruzsálemi templomba, amikor bemutatták Jézust. És elmondhatjuk mindannyian, hogy bármilyen rossz város is, amelyben élünk, általában a városok ugye rosszabbak, mint a falvak, de azért ilyen rossz körülmények között, mint Jézus nevelkedett 30 évig Názáretben egy ácsmester gyermekeként. Mindez azért történt meg, ez nem egy bájos kis történet, hanem mindez azért történt meg, hogy megmutassa az Isten az embernek, hogy bár ilyen körülmények között született Jézus, bár így nevelkedett, bár ilyen helyzetben lett ő felnőtt emberré, bár a természete ugyanolyan volt, mint a miénk, de Jézus soha-soha nem engedett a természete késztetésének.